Kedves táborozók, az elmúlt este beszéltem arról, hogy milyen sorozatunk lesz esténként. A Gondolkodás elveszett művészete című könyv jegyében tartjuk ezt a sorozatot, bár több könyv is megjelent az elmúlt években ezzel kapcsolatban, a gondolkodással kapcsolatban. Az egyik legértékesebb könyv, amit mutatok, Ellen Chalmersnek az Agy a csodálatos öngyógyító képessége című könyve, rendkívül értékes alkotás. Olyan szemléletmódba vezet be bennünket ez az agykutató pszichiáter, Ellen Chalmers egyben lelki gondozó pszichológus is, aki egy olyan szemléletmóddal ajándékoz meg bennünket, ami egészen szokatlan, egy nagyon pozitív látásmóddal közelíti meg a problémás kérdéseket is, és ennek következtében egy olyan látásmódot közvetít felénk, ami tényleg gyógyító hatású. És azt bizonygatja végig a könyvében, hogy hatalmunkban van az életünk, az életmódunk, a gondolkodásmódunk megváltoztatása, szabadok vagyunk, dönthetünk az életmódunk felől, az életünk felől, és megtanít bennünket azokra az alapvető gondolkodási módokra, amit elveszítettünk. Az emberi természet nem úgy működik, ahogy kellene, mert elromlott, és ez a ahogy kellene útra visszavezet bennünket. A másik könyv, amit megemlítenék, Kikapcsolta ki az agyam, szintén a gondolkodásmód megváltozásáról szól, rendkívül gyakorlati, érdekes, agykutató hölgy írta, már Dr. Caroline Leaf, és most már megjelent több könyve is, magyarul még egy könyve, ha jól tudom, Karcsi. Tehetség vagy, igen. Tehát az is nagyon értékes, még nem olvastam, de angolul meg van több könyve is, ami lefordítás alatt van. Miért beszélünk erről? Miért kell újra és újra ezt a témát elővennünk? Miért mondja újra és újra a Biblia az, hogy a gondolkodásmódunkat változtassuk meg, ahogy tegnap is idéztem a Filippi levél 2. fejezetének 5. versében, amikor azt mondja az ige, hogy az a gondolkodásmód legyen bennetek, ami a Krisztusban volt. Mert nem az van bennünk. Mondja Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. A Korintusi 1. levélben elmondja, hogy a ti gondolataitokat csalja meg Sátán. És félek, hogy titek megcsaladtuk a gondolataikat a Sátán gondolatai által. És tulajdonképpen, ha megnézzük az emberi beszélgetéseknek ugye az általános témáját, akkor azt látjuk, hogy és a mikéntjét, most nem a bózsvai táborról van szó, hanem úgy általában kint az életben, a munkahelyeken, az egymáshoz való viszonyban, emberi kapcsolatokban, családi viszonylatokban, akkor azt kell látnunk, hogy rendkívüli mértékben elromlott az ember gondolkodásmódja. Szinte majdnem mindig az önzése, a magamutogatása, a dicsekvése, a másik megítélése, a kritizálása felé fordul. Nehéz kritizálni más embert? Megítélni? Nem nehéz. Ugye, zsigerből jön. Rögtön van véleményünk, nem tudjuk pontosan, hogy mi hogyan, de van véleményünk. Emlékszem rá, amikor gimnazista elsős diákjaimat megkérdeztem, ugye én művészettörténettel foglalkoztam, tanítottam őket, és hát úgy megkérdeztem, mi a véleményük a művészetről. Hát nem mondom el így a szavakkal, hogy miket mondtak, ugye a képzőművészetről mi a véleményük, mert csúnya dolgokat mondtak. És mondom, ki ismeri közületek a művészettörténetet, a képzőművészettörténetét? Szerintetek mit válaszoltak? Senki, de véleményük volt, ugye? Nagyon pontosan és egyértelműen elutasították mondjuk az absztrakt művészetet, és megkérdeztem, hogy ki foglalkozott az absztrakt művészettel, hogy miről szól, vagy mi van rajta elítélendő? Senki. De véleményük volt. Ugye? De nem kell ilyen messzire menni. A kicsi gyerekeknél látjuk azt, hogy például egy ételt elétesznek, sose kóstolta még, csak előtt a megszokott színvilágtól, anyuka főztjétől, ugye? Vagy nagymama süteményeitől, és ő azt meg nem kóstolja. Nem tudom, milyen bűvészmutatványokat kell végrehajtanunk, ugye, hogy a gyerek megkóstolja. A gondolkodásmód. Aztán, hogyha rávesszük, és elhitetjük vele, hogy nem méreg, akkor azt mondja, hát ez finom. De számtalan ilyen történetet mondhatnék el. Hát ezekből láthatjuk, hogy a gondolkodásmódunk elromlott, és talán nem szorul bizonyításra, hogy valamit vissza kell nyernünk, valamilyen formátumban vissza kellene nyernünk a helyes gondolkodásmódot, ami viszont abban üt el minden emberitől, hogy nem is emberi, hanem isteni. Az isteni gondolkodásmód egészen más logikára, látásmódra, gondolkodási rendszerre épül, és az indító oka is teljesen más. Nem a másik megítélése, lehordása, kritizálása, piszkálása, és ugye az önzés irányába mutat, hanem a másik segítése, szolgálása, felemelése, jobbátétele, elfogadása, erőszakmentes megközelítése, a kedvessége, a tapintata által hat. És ez kivéthetetlen hatás. Tehát ez annyira más, mint az emberi, hogy ezt tanulni kell. Egyszerűen tanulni kell. Nem önmagától működik, erre szükség van, hogy megtanuljuk. Azért bevezetőként, még mielőtt rátérnék majd konkrét tanácsokra, illetve konkrét dolgokra, és hát az egész héten majd erről szólunk sok mindent, akiben bevezetőként szeretném először néhány percben elmondani, megmutatni, hogy milyen csodát kaptunk mi az agy működése által, az agy mint szerv által a Teremtőtől. Ugye ez a téma, mint említettem a tegnap estén, hogy a lelki nyugalom vagy Istenbe vetett bizalom témakörét érinti, illetve az önuralom és a mértékletesség témakörét a 8 alapelv közül, mert hatalmas nagy önuralomra van szüksége az embernek, hogyha például bántják, megsértik, hogy ne bántson vissza, és ne sértsen vissza. Hatalmas, nem? Szinte emberfeletti. Mert nem következik belőlünk, hanem rögtön visszavágásra késztet bennünket. Rengeteg példát tudnék elmondani gyerekek világából, felnőttek világából, de most nem akarok sok példát mondani, majd közben jön úgyis. Az agyunkról bámulatba ejtő tények állnak rendelkezésünkre, bár csak a test súlyának 2%-át teszi ki, a szervezet teljes anyagcseréjének 15%-át hasznosítja. 100 milliárd idegsejtünk van. Különböző típusú neuronok ezreivel rendelkezik, összehasonlítva más szervekben megtalálható 10 vagy annál kevesebb sejtípussal. Egy neuron 200 000 másik neuronnal képes kommunikálni. Felfoghatatlan szám, egy sejt. A felépítése is egyszerű kívülről, egy sajátos alakú szerve, különféle ilyen tekervényekkel, homloklebeny, halántéklebeny, fajlebeny, nyakszétlebeny, agytörzs, ahogy látjuk ezeken a képeken. És különféle elképzelések voltak a történelemben az ember lényéről, gondolkodásmódjáról. Szokratész azt mondta, amiképpen az ember gondolkodik, olyan ő. De mégsem ő találta ki ezt a mondatot, szó szerint idézi a Bibliából, hogy honnan jött rá, nem tudom, talán még valamilyen módon a kezébe került a bibliai irat. Salamon király pontosan ezt mondja a Példabeszédek könyvében. Tehát a gondolkodás módunktól függ az, hogy milyenek vagyunk. Kedvesek? Ellenszenvesek? Ahogy gondolkodunk, amit sugárzunk. Egy agykutató azt írta, hogy a gondolkodás akár a génjeinket is befolyásolhatja. Hatalmas kijelentés, mert ugye a géneket nem szokták nagyon megváltoztatni, de a kutatások azt mutatják, hogy elképesztő változásra képes a gondolkodásmód. Ebben a könyvben leírja a szerző, hogy saját szemével élt át olyan eseteket, hogy egy lebénult gyermek, akinek a fél agya hiányzott, mozgásképtelen volt, semmi reménye nem volt, hogy mozogni fog, és az édesanyja szeretetének a hatására, masszírozásra, kitartó mozgatásra utánozta, megfogta a kezét, és utánozta, mintha kúszna, és így tovább. Elkezdett a gyerek mozogni. Azt mondták az orvosok, ilyen nincs. A Biblia tud erről, hogy a mi jóságunk és szeretetünk által egy másik ember is áldást élvezhet. Például Józseffel kapcsolatban olvashatjuk, hogy József miatt megáldotta Isten Potifár egész háza népét. Vagy Jób könyve 22. fejezetében olvashatjuk azt, hogy a te jóságodért, a te szeretetedért áldás lehet a te hozzátartozóidon. Igen. Megszabadítja a nem ártatlant is, és pedig a te kezeidnek tisztaságáért szabadul meg az. Tehát amikor mi itt imádkoztunk a déli órában, vagy ti imádkoztok személyesen valakiért, az nem a levegőbe elszálló pára, az nem ennyi. A Biblia szerint mennyei erők mozdulnak meg abban a pillanatban, láthatatlan erők, és indulnak el azok felé, az emberek felé, akikért imádkozunk. vagy önmagunk irányába. Mert nagyon sokszor az önmagunk bástyáit, falait, vár kerítéseit kell lebontani ahhoz, hogy befogadó képesek lehessünk Isten gondolataira. A legnagyobb erődítmények általában magunkban vannak, és nem másokban. Tehát érdekes dolgok ezek, az agyban neurotranszmitterek közvetítik az ingerületet, ezek agyi idegközvetítők más szóval, parányi mennyiségű vegyi anyagokat termelnek, és ezek átalakulva elektromos energiává adják tovább az impulzust, és 183 ilyen különböző neurotranszmitter működik. Egy pszichiáterrel beszélgettem erről a kérdésről, és megkérdeztem, hogy hogy is működik ez, és azt mondta, hogy tulajdonképpen olyan ez, hogy ahogy gondolkodunk, vagy érzünk, vagy hiszünk, annak arányában és mikéntjeként az agyunkban a neurotranszmitterek, agyidegközvetítők termelődnek. És mi magunk, az érzelmeink, akaratunk és gondolatunk sajátos szövedékéből, ingerületrendszeréből kialakított összképből az agyunk maga termel neurotranszmittereket, mint egy koktélokat állít előtt. A gondolkodásunktól függ, hogy hogy fogjuk magunkat érezni. Mert hogyha például én valakinek megbocsátok, miután engem megbántott, én eldönthetem, hogy én ennek örülök, vagy szomorú leszek. Hogy azt fogom mondani, hogy hál' Istennek letettem ezt a neheztelést a lelkemben, Krisztushoz fordultam, megbocsátottam, és ő is megbocsátotta nekem, hogy én nehezteltem. Vagy pedig azt mondom, hogy bánt velem, hogy kitolt velem, azért ez azért nem járja. És én még meg is aláztam magam. Még bocsánat is kértem. Ugye érezzük, hogy elkezdünk keseregni, elkezdünk neheztelni újra, érzelmeink felhangolódnak ellentétes irányba, és ezt mi döntjük el? Vagy pedig azt mondom, hogy nem, ez rossz irány. Ez mérgezett gondolat, mondja a könyv. Ez mérgezett gondolat. Nem, ez nem helyes. Nekem örülnöm kell, döntök, választok, hogy én megbocsátottam, és ezért örülnöm kell. Akarok örülni. Nem tudok. De döntöttem, hogy én ezt a negatív érzelmet nem engedem meg magamban, mint egy elnyomom. Döntéssel. És ha én ezt sokszor teszem, akkor előbb-utóbb az történik, hogy az érzelmeink is annak fognak örülni, ami a gondolkodásunkban helyes. És társulnak a jó gondolatok jó érzelmekkel. A nemes gondolatok örömmel párosulnak. És így tovább. Hát különféle neurotranszmitterek vannak, szerotonin, nyugodtság, hajlandóság, türelem, idegközvetítője, norepinefrin, éberség, energia, összpontosítás, dopamin, öröm, jutalom, motiváció, az egyik legfontosabb az endorfin, ami mozgás, a 8 alapelv gyakorlás hatására termelődik, majd még erről néhány szót szólok. Itt látjuk az agysejteket, a dendritekkel a rövidebb nyúlványok, a hosszabb nyúlványok, az axonok, amelyek az idegközvetítést végzik, és látjuk ezt a bizonyos szinapszist, ahol történik az ingerület átadás, ahol termelődnek ezek a bizonyos kis idegközvetítők, vegyi anyagok, és átadják a vezikulákon keresztül a következő sejtnek, és így létrejön az ingerület. Ez egy mechanikus dolog, ez így működik, emögött nincs gondolat, ez egy természeti törvény, de az már nem, hogy a gondolatainkban, az agyunknak a sejtjeiben milyen irányban engedünk meg magunknak dolgokat. Az agy olyan csodálatos szervünk, ami páratlan. A Biblia szavával, hogy idézek róla egy gondolatot, azt olvassuk Prédikátor könyve 3. fejezet 11. versében, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, az ő elméjébe adta az örökké valóságot. A magyar fordításban így van, hogy a világot, de az eredeti héberben az örökké valóságot. Tehát képzeljük el, hogy ez a pici kis agy, én magam is tartottam a kezemben, mert biológia szakosként hát műveleteket végeztünk vele, metszeteket készítettünk róla, és itt tartottam a kezemben ezt az agyat, hát ilyen pici kis szerv az egész. És a legösszetettebb anyag a világ mindenségben. A legkülönlegesebb anyag, az örökké valóság befogadására képes. Tulajdonképpen, hogyha majd újjászületünk egy új világban, egy új testtel, egy megdicsőült testtel, az örökké valóság megélésére alkalmas szervünk lesz az agyunk, ami határtalan korszakokon keresztül tud fogadni be információkat, növekedni, fejlődni korlátlanul. Nem is tudom elmondani, hogy ezt ugye nem tudom felfogni, én csak ezt elmondom, amit a Biblia mond, de képzeljük el, hogy ilyen van a koponyánk mögött, egy ilyen anyag. Hihetetlen. Senki nem érti, hogy működik. Részletműködéseket valamennyire sejtünk. Meg tudunk mérni benne dolgokat. Az agykéregről térképeket készítettek, ugye nyitott agyműtéteknél, amikor ingereltek egy ponton az agykérget, akkor hirtelen mondták, hogy ízérzet támad bennem. Emlékképek, ugye? Satöbbi, nem akarom. És így feltérképezték, hogy mi hova tartozik az agykéreg. De hogy ott bent az egy neuronnak a 200 000 neuronnal való kapcsolata, és ezeknek az összes szövevényrendszere annyira bonyolult, hogy felfoghatatlan. A régi görögök hűtőgépnek tekintették, mások számítógépnek, hologramnak tartották, kapcsolótáblának, de semmilyen olyan anyag, vagy rendszer, vagy technika nincs, amihez még csak hasonlítható is lenne, mert mindenek fölött áll az agy. 1,5 kilogrammos szerv. A világegyetem legösszetettebb anyagi struktúrája. Hát ezeket azért mondom csak úgy elbe vezetőként, mert szóval gondoljunk sokat az agyunkról. Akkor nem tévedünk, ha sokat gondolunk, és képzeljük el, hogy másodpercenként 30 000 döntést képesek lennénk hozni másodpercenként, ha használnánk az agyunknak a kapacitását. De ki használja ezt ki? Másodpercenként? Hihetetlen. Képesek lennénk rá. Nem tudjuk, hogyan működnek benne az emlékek, az ízek. Hihetetlen dolgokra képes az agy. Én emlékszem rá, én 3-4 éves voltam, amikor a bölcsödébe elvitt az anyukám, és bementem először a bölcsödébe, és paradicsomlevest főztek. És az egész bölcsödének ott a folyosójában, hogy terjengett ez a nyomasztó, közintézményszerű világban ez a paradicsom illat. És mai napig, 58 éves vagyok, a mai napig az orromban van ez az illat, hogyha ez megcsapja az orromat, rögtön beúrik az emlékkép, és emlékszem egyszer 15 évvel, 20 évvel ezelőtt történt velem valami, ami teljesen elfelejtettem, és egyszer csak valami kapcsán egy kis részlete eszembe jutott, hogy erről ez eszembe, mi is, hogyan volt? Kérdeztem, akik ott voltak, Zsuzsámat, hogy hogy volt ez? Nem emlékszik. De mondom, de érdeke. Küzdöttem vele egy-két órán keresztül, az utolsó részletig minden előjött az agyamból. És megdöbbentem, hogy honnan jött ez elő, pedig már elfelejtettem szinte. Ami egyszer beleíródott az agyunkba, amit egyszer átéltünk, a tudomány szerint minden kép, hang, íz, érzet, emlék, hangulat, érzelem ott marad benne lenyomatként. Hogyan? Ez most is, amit láttok, hogy itt beszélek, meg itt gesztikulálok, ezek mind megmaradnak, csak mivel lényegtelenek, ezek háttérbe kerülnek. Mert nem ez az üzenet lényege, hogy én itt a ujjaimat emelgetem. Ugye nem ez az üzenet lényege. De megmarad. Ha nagyon elő kéne hozni, elő tudnátok. De az agyunk ebben is csodálatos, hogy tud lényeget elválasztani a lényegtelentől. Igen, hát ezek ilyen szerkezeti ábrák. 100 milliárd idegsejtünk van, plusz 100 milliárd támasztó sejt, amelyek azt szolgálják, hogyha egy idegsejt elpusztul naponta ezrével, tízezrével, százezrével pusztulhatnak el az idegsejtjeink. Ha megiszünk egy pohár alkoholt, százezres nagyságrendben pusztítjuk az agysejtjeinket. Ugyanis pontosan az alkoholnak az a hatása, hogy olyan nagy molekulákat tartalmaz, amelyek az agyi hajszálereknek az átjárhatóságát bénítja le, és összetapasztja a vörös vértesteket. Tehát ezért is elgondolkodtató, hogy hogyan élünk például ezzel a dologgal. Az emberi agyban az idegsejtek közötti kapcsolatok lehetséges száma nagyobb, mint a világegyetemben lévő összes atom száma. felfoghatatlan. Ha csupán egyetlen neuron közvetlen kapcsolatát jegyeznénk fel, egy könyvben 40 nyomtatott oldalra lenne szükség. Egy neuron, olyan kicsi, hogy nem is látjuk a szabad szemmel. Ha az összes neuron kapcsolatot feljegyeznénk, 40 oldal per neuron szor 100 szor 10 a 9. neuron egyenlő 4000-szer 10 a 9. oldal. Hát ezt persze nem tudjuk felfogni, hogy ez mit jelent. Ha egy könyv 400 oldal, 10-szer 10 a 19-en kötet. Ezt próbáljuk lefordítani most egy egyszerű példával. Azt mondja, ha agyunk összes kapcsolódási helyének regisztrálásához egy 10 milliárd egyenként 400 oldalas könyvből álló óriási könyvtár kellene ahhoz, hogy ez megvalósuljon. A világ egyik legnagyobb könyvtára, a washingtoni kongresszusi könyvtár 20 millió kötete van. 500-szor nagyobb könyvtár kell ahhoz, hogy az emberi agy kapcsolódási helyeit feljegyezzük. Elképesztő számok. Igen, jó, bocsánat, ezt. És akkor hát az asztrocitákról egy képet nézzünk meg, elektromikroszkóppal készítették, amelyek tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogyha meghallja egy agysejt, vagy egy tömeg, mondjuk egy agyvérzés következtében, akkor hogy ne essen össze az agy, ezért kitámasztják, ezek támasztó sejtek. Igen. Kétféle biokémiai rendszer működik a szervezetünkben, és a megfelelő gondolkodás hatására kapcsolódik be az egyik vagy a másik, és kétféle kémiai anyagot termel, ami hat az agyunkra, illetve az agyunkban is termelődik, például az endorfin. Az egyik az adrenalin rendszer, amely az idegrendszer parancsára a mellékvese termeli, és tulajdonképpen a stressz hormon a szervezetnek az erőit mozgósítja, a szívműködés gyorsul, tágulnak az erek, ezt mindannyian tudjuk, ismerjük, nem is olvasom végig, el tudjátok olvasni, de ami a dolog lényege, az immunrendszer egyik legnagyobb ellensége. Szinte krónikus stressz leviszi az immunrendszernek a működését szinte nulla szintre. Ezért betegszik meg az ember, aki állandóan aggodalmaskodik, fél, bűntudatban van, önvádban, olyan hamar vagy könnyebben, mint az, aki nem így gondolkodik, az optimista, vagy a derülátóbb ember. Az endorfin rendszer hatása akkor lép életbe, hogyha a 8 alapelvet gyakoroljuk. Hogyha segítünk egymásnak, ha kedvesek vagyunk egymáshoz, ha megérintjük egymást, megsimogatjuk egymást, megöleljük egymást, ha szeretetet gyakorlunk. A 10-12 perc izzasztó mozgás hatására ötszörös endorfin szint termelődik a szervezetünkben. Most jól megizzadtunk a túrán, ugye? Még 7 óra múlva se áll fel a megszokott normál szintre, és a kedélyállapotunkat javítja, szexuális életet fokozza, csökkenti a fájdalmat, a kimerültségérzetet, serkenti a memóriát, helyrehozza az étvágyat, a vérnyomást, a verejtékezést, de a pirossal írt mondat a legfontosabb, a legnagyszerűbb immunerősítő. Tehát tulajdonképpen a gondolkodásmódunk és a hitelvünk gyakorlása az szolgálja az egészségünket. Új felismerések, tudjuk, hogyan hatnak gondolataink és érzelmeink a testünkre, elménk megújítható a mérgező gondolatoktól, érzelmektől, érzésektől, meg lehet szabadulni. Ezért mondja a könyv szerzője, hogy az agyunk bekapcsolható. Amikor emberi módon gondolkodunk, akkor az agyunk jelképesen ki van kapcsolva. Akkor működik automatikusan a negatívum és a pusztító erő. De ha bekapcsoljuk, automatikusan az éltető, gyógyító erő lép életbe. Voltak a Bibliában olyan személyek, egy Énok például, vagy Illés, akik annyira bekapcsolták az agyukat, hogy Isten folyamatos áldásban, gazdagodásban, gyarapodásban részesítette őket, és olyan szintre jutott el az agyműködésük, az Istennel való kapcsolatuk, hogy Isten azt mondta, hogy nektek nem szabad meghalni, ti már az örök életre alkalmasak vagytok. Azért ez egy perspektíva, nem? És tudjátok, miért nagy dolog ez, amit most elmondtam? Mert a Biblia szerint a végidőben, Krisztus második eljövetele előtt egy olyan népet akar Isten elkészíteni, és nekem mély meggyőződésem, hogy ez az idő nagyon közel van, és van esélyetek arra, hogy átéritek. A ti agyatok is be lehet kapcsolva, hogy így mondjam. És Isten minket is odáig fejleszthet, hogy nem lenne szükségszerű, hogy meghalljunk. Merész kijelentés. Magamtól nem ismernék ilyet mondani, de a Biblia azt mondja, Pál apostol írja, hogy mindannyian elváltozunk akkor azok, akik Krisztust várják, és a megváltásban részesültek. Igen, a toxikus gondolatok úgy működnek, mint a méreg a szervezetünkre. Az építő gondolatok, mint a gyógyszer. Hát ezért kell bekapcsolni az agyunkat. Ezért kell megváltoztatni a gondolkodásmódunkat, mert életmódtáborban vagyunk, és szeretnénk gyógyulni. És a gyógyulást legjobb onnan indítani, ahonnan kiindult a betegség, a gondolkodásmódból. Nem tudom, valamelyikötök meg tudnám mondani, hogy Ádám és Éva, amikor ott volt a paradicsomban, és Évát megszólította a kígyó, mi volt az egyik fő oka annak, hogy Éva vétkezett? A gondolkodásmóddal függ össze. Kívánatos volt az a fa a... A bölcsességért. A bölcsességért. Milyen bölcsességért? Amitől Isten tiltott. Az engedetlenség bölcsességért. Az önzés. Az Isten akaratának, a felülbírálásának a bölcsességétől tiltott az Isten. De mi ezt választottuk. Mi minden zsigerből, minden megnyilvánulásainkkal felülbíráljuk, és felül akarjuk bírálni az Isten gondolatait. És ezért szükséges mérhetetlen alázat által letenni a gondolatainkat, és ehelyett az Isten gondolatait felvenni. Gondolataink életünk minden területét akár pozitív, akár negatív irányba is befolyásolhatják. A bűnbeesésnél a negatív gondolkodás irány változott meg, ez történt. A megtérésnél, figyeljük meg, milyen érdekes, ott van a görög szó is metanója. A görög szó, Isten azt szeretné, hogy minden ember megtérjen. Ezt kimondja így, ahogy én kimondtam. Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen. Lefordítom a göröget, hogy minden ember gondolkodásmódja megváltozzon. Mert a megtérés nem más, mint egy gondolkodásmód megváltozása. Ez az igazi megtérés. Krisztusi módon gondolkodni. Ez hatalmas, nagy ajándék és lehetőség. Agyunkban fizikai területeket foglalnak el, lakótelepeket alkotnak a gondolatok. Tehát például, amikor valamire gondolunk, megfigyelték az agykutatók elektroenkefalográffal, gondolkodott valamint az ember, és a férfiaknál különösképpen egy meghatározott telepen jött az ingerület, illetve a jelzés. Ott működik valami. Amikor nők gondolkodtak, akkor mit történt az agya? Nyüzsgött mindenhol minden. De ez nem jobb vagy rossz a másiknál. Ugye a nők mindent mindennel összekapcsolnak. Amikor valaki végighallgat egy női telefonbeszélgetést férfi létére, és jegyezetelné közben, hogy miről beszélgetnek közben, ugye az egy-két mondatos ügyintézésből ugye egy általában 20-30 perces beszélgetés lesz, és akkor, hogyha milyen témákat mondanak végig, hát ez pontosan jelzi. Minden mindennel összefügg. De ez nem rossz vagy jó, ez egy adottság. Ez a női lények varázsa. Néha ugyan a férfit idegesíti egy kicsit, de legalább olyan mértékben idegesíti a nőt, a férfinak az érzéketlensége. Miért két mondatban intézed el? Miért nem kérdezed meg, hogy hogy van? Hát miért vagy ilyen érzéketlen? Hát épp most halt meg, épp most született, nem is tudsz róla, pedig a barátod. Ugye? Mi férfiak ilyenek vagyunk. Ennek meg az előnye, hogyha ilyenek vagyunk, hogy rá tudunk fixálni egy problémára, és a legtöbb kutató, a legtöbb precíziós műszergyártó férfiból kerül ki, nem annyira a nőkből. A nők másra kiválóan alkalmasak, és csodálatosan nevelik a gyerekeket, és összetartják a családot, és csodálatos légkört tudnak árasztani. Ez az ő kiváltságuk. Tehát mi ezeket a telepeket, lakótelepeket rendezhetjük, alakíthatjuk, formálhatjuk, és hát igen, itt az idegingerület kialakulásáról van szó, hogy megszületik egy gondolat, elindul az ingerület, kialakít egy utat, bejár egy pályát, és az a bejárt pálya kezd megerősödni, kierősödni, mint egy kijárt út egyre inkább kezd működni. Most ezek annyira nem lényegesek. És kialakít egy rendszert, egy gondolkodási rendszert. A mérgező gondolatok pillanat majd, igen, például itt van egy ilyen elektromikroszkópos felvétel, nézzük meg, kiválóan mutatja, hogy hirtelen egy kisülés történt, és ott van a szinapszis, hogy ez a sejt kisült, ingerületet közvetített a másik sejt felé, és ez képileg látható. Ez olyan parányi, hogy szemmel nem látható ez a folyamat, amit most itt mikroszkóp segítségével láthatunk. Ez a könyv beszél a különféle mérgező gondolatokról, érzelmekről, szavakról, döntésekről, álmokról, magvakról, hitről, szeretetről, érintés, komolyság, egészség, időbeosztás, mind mérgező formátuma is lehet, és lehet gyógyító formátuma is. Tulajdonképpen a kialakított gondolkodásmód helyett tudatosan egy másfajta gondolkodásmódot kezdünk kiépíteni egy új gondolatrendszer által. De most nem mennék bele, majd még erről biztosan lesz szó. Ezért bátorít bennünket a Biblia, hogy változzunk el a mi elménk megújulása által, mert van hatalmunkban másképp gondolkodni. Még egy nagyon szemléletes képpel hagy éljek. Úgy működnek a gondolataink, hogy minél inkább erősítjük meg egy gondolatrendszernek az irányát, mélységét, érzelmi töltetét, mert érzelmekkel együtt járnak a gondolatok, hogy olyan, mint egy fa, aminek az ágrendszere vagy gyökérrendszere szinte megragadható. És ezt lehet igazában új gondolatrendszerekkel, új utakat kiépítve a régieket elhalasztani, elgyengíteni, elerőtleníteni, és fölé lehet növeszteni egy másik fajta gondolatrendszert és látásmódot. Ez a megtérés. Ezt ember nem tudja elvégezni. Mondok egy példát, hogy nem tudja egy ember elvégezni. Haragszom, dühös vagyok, indulatos vagyok, neheztelek valakire, még ráadásul én magam is vétkeztem, én is így viselkedtem másikkal, ahogy bánt velem, és az egész lényem egy felkavart lelkiismeretfordulásból, dühhel, indulattal vegyes belső nyomorúságban van. Az Isten szembesít vele, hogy békétlenség van a lelkemben. És ha el tudod áig vezetni alázat által, hogy hát ez nem jó, neked se jó, másnak se jó. Gyógyulj meg ebből. És Krisztus mutatja elénk, és azt mondta, hogy változz meg. Lásd meg őt, hogy ő hogy bánt azzal, aki vele igazságtalan volt. És elkezd formálni a gondolatainkat. Végül odáig vezet, hogy belátásra vezet. Utána megbocsátásra, bocsánatkérésre. És Isten elvégzi bennünk ezt a folyamatot, ami egy titokzatos folyamat, és egyszer csak ki tudjuk mondani, hogy Uram, bocsáss meg. És ő megbocsát. Ő gyönyörködik a megbocsátásban, és mi történik a lelkünkben? A kavargó, háborgó, önváddal teli, gyűlöletteljes indulatrendszer, ami bennünk volt, hirtelen megbékél, nyugalom, békesség, kiegyensúlyozottság. Ez kivégzi. Honnan jön ez létre? Ezért írja ez a szerző, azt mondja, mély meggyőződésem, hogy a teremtő ma is teremt. Ma is teremt. Dávid azt mondja, tiszta szívet teremts bennem. És tudjátok, hol teremt ma Isten? Itt. Itt az agyunkban. Teremt új kapcsolatokat. Teremt megnyugvást. Teremt békét. Ezért a gondolkodásmóddal megváltozásához összefügg a teremtővel való kapcsolat. Isten benyúlhat, belenyúl az életünkbe, a szívünk állapotába, a gondolkodás rendszerünkben, és képes megváltoztatni, ha mi igényeljük, ha mi kérjük, ha elfogadjuk, ha hiszünk benne. Mindegyiknél ott van. Ez a döntésünk. Választhatunk. Újra húzalozható az agyunk, a gondolatrendszerünk, és ezért ez a hatalmas gondolat itt van, ahogyan az ember a szívében gondolkodik, olyan ő. Íme itt van a választás hatalmas nagy igéje, mindig van két választásunk. Azt mondja a Biblia, eléd tártam az életet és a halált. Van két út, te döntesz. A halálba mész, vagy élni akarsz itt is, és már az örök életben együtt ezen az úton haladva. Választ az életet. Isten ezt akarja, hogy válasszuk az életet. Válasszuk a helyes gondolkodásmódot. És ezért tanácsolja a Biblia, hogy amíg csak igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Szoktam mondani, hogy ha szeretnénk látni, hogy gondolkodik a világ, rendkívül egyszerű, kapcsoljuk be a tévéhíradót. És állítsuk mellé ezt az igét. Bűnözés, csalás, lopás, paráznaság, indulat, katasztrófa, pusztítás, rendőrség, perverzitás, bűnügyek. spiritizmus, fekete mágia, mit mondja, pornográfia. Ugye? Pont, mintha ezekről olvasnánk. Az ellentétéről azt mondja a Biblia, hogy mi ezekről gondolkodjunk. Ezt a szenny áradatot, ami árad onnan, lehetőleg zárjuk ki, és helyette ezt fogadjuk be. Akkor épülünk, és akkor fejlődünk. Igen, ezt a képet nagyon szeretem, többször beszoktam vetíteni. Ugye elég beszédes. Az számomra a legmegdöbbentőbb, hogy jól megnéztem, és egyetlen egy kutya sem lép ki a macska felé. Nézzétek meg. Eléggé beszédes, nem? Pedig a macska az ős ellenség. Ugye azon is ámulok, hogy egy macska hogy mer végigmenni, mit tudom, 20-30 kutya előtt, így, nagy bátorságra val. Lehet, hogy idomított cica, és ez a kiképzésnek egy része. De ezek a kutyák, tudjátok, milyen önuralommal rendelkeznek? Egy nap csak egyszer esznek. Mértékletesen. A gazda ennyit ad? Minden héten egyszer böjtölnek. Hát nem, mi a kutyák felé még nem értünk-e, ugye, a szinten, mert a kutyák erre képesek, na de azért az ember magasabb rendű, mint a kutya, hogy a természetes ösztönrendszerét, ami a macska ellensége, ezt képes megfékezni és szembeszállni vele, és úgy, hogy nem mozdul felé, hanem rezzenéstelenül áll és vár. Ez fantasztikus dolog. Hát ezzel a képpel szerettem volna bátorítani benneteket, hogy megváltoztathatók a gondolataink iránya, a szokásaink, amely a gondolatainkból tevődnek össze, mint rendszerek, megváltoztathatók rendkívül egyszerűen. Figyeljétek meg, és most szeretném, ha bevetítenénk egy pár perces kis filmet, egy egyszerű témáról, hogy egy férfi elhatározta, hogy egy szokását megváltoztatja, és hogyan járt el, figyeljétek meg. Leolvasható belőle a kódja annak, hogy mi is hogyan változtathatjuk meg a gondolkodásmódunkat.
Most tegyük fel, hogy van egy szokásod, amit szeretnél megváltoztatni. Mondjuk minden délután elmész a büfébe, és eszel egy csokis sütit. Azonban ennek a szokásodnak köszönhetően nagyon gyorsan gyarapszik a súlyod. Egészen pontosan 4 kilót szedsz fel, a feleséged meg célozgatni kezd rá. És amikor azt mondom te, valójában magamra gondolok, mert ez az én szokásom volt, és nem tudtam tőle megszabadulni. Hogy megértsem, miért ilyen erős, és hogyan tudom megváltoztatni, tanulmányoztam, hogyan működnek a szokások. Minden szokás ugyanúgy működik. Először is van egy jel, amitől automatikusan beindul egy cselekvés. Ha megvizsgáljuk, mi lehet ez a jel, láthatjuk, hogy lehet helyszín, időpont a nap során, egy adott érzelmi állapot, vagy a körülöttünk lévő emberek, esetleg egy viselkedési minta, ami kivált egy bizonyos rutint. Hogy kitaláljam, milyen jel indította be ezt a rutint, néhány napot azzal töltöttem, hogy megfigyeltem, pontosan mikor jelentkezik bennem a késztetés, hogy sütit tegyek. A süti iránti sóvárgás általában minden délután 3:30 között jelentkezett. Tehát az én jelem egy bizonyos napszakasz. A következő lépés a rutin, azaz maga a cselekvés. Minden nap délután 3:30 között megkívánom a sütit. Felállok az íróasztaltól, elsétálok a liftig, felmegyek a büfébe, veszek egy sütit, és miközben az ott lévő kollégáimmal beszélgetek, megeszem azt. A szokáshurok utolsó része a jutalom, és tulajdonképpen ez a legfontosabb az egészben. Hiszen a jutalom miatt léteznek a szokások. Hogy megkapjuk, amire vágyunk. Elég nehéz azonban kitalálni, hogy mi is a jutalom. Hogy kitaláljam, számomra mit is jelent ez, újabb kísérletbe fogtam. Egy napon, amikor megint sütire vágytam, a büfé helyett az utcára mentem, és körbesétáltam a háztömböt. Másnap mentem a büfébe, de süti helyett egy tábla csokit vettem, amit az íróasztalomnál ettem meg. A harmadik napon megint a büfébe vitt az utam, de nem vettem semmit, helyette csak beszélgettem a barátaimmal úgy 10 percet. Gondolom világos. Különböző elméletekkel kísérleteztem, hogy megértsem, valójában milyen jutalomra is vágytam én. és hamar rájöttem arra, hogy ennek semmi köze nem volt a sütihez, de annál több az emberekhez. Manapság úgy 3:30-kor önkéntelenül felállok az íróasztalomtól, körbenézek az irodában, keresek egy barátot, akihez odasétálok és 10 percig pletykálunk. Aztán visszaülök az íróasztalomhoz. A süti iránti vágy teljesen eltűnt. Az új viselkedés immár szokássá vált. Ráadásul fogytam 6 kilót. Tehát milyen jelek, rutinok és jutalmak hajtanak téged? Te milyen szokásodat szeretnéd megváltoztatni? A szokás hatalma. Miért tesszük azt, amit teszünk, és hogyan változtassunk rajta?
Tehát látjátok, hogy ez egy olyan dolog, hogy egy tudatos gondolkodásmóddal társul. Teszünk valamit, de nem gondolkodunk rajta, illetve kialakult egy szokásunk. Elkezdünk rajta gondolkodni, elkezdünk vizsgálódni. Különben ezért is mondja a római levélben Pál apostol, nagyon érdekes, figyeljétek meg, mintha a Biblia tudná ezeket a lépéseket, így mondja. Ne szabjátok magatokat a világhoz, tévéhíradó, hanem változzatok-e a ti elméteknek megújulása által, mert megromlott, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát vizsgáljuk meg. Elkezdte vizsgálni az ember, hogy mi az ő problémája. És rájött, először nem tudta, hogy neki nem a süteményre van szüksége igazán, hanem a beszélgetésre. Tehát nagyon sokszor, ha kitisztázzuk, hogy miért iszunk alkoholt, miért kártyázunk, miért szerencsejátékozunk, miért kávézunk, értitek, most mondhatnék bármit. Miért vagyunk türelmetlenek? Miért vagyunk indulatosak? Elkezdenénk vizsgálni, akkor érdekes dolgok derülnének ki. És én magam is több kísérletet végeztem magamon is, meg másokon is, jó értelembe véve, építő szándékkal. Például emlékszem, egyszer voltunk Miskolcon egy családnál, és ott kellemes délután töltöttünk el együtt, jól beszélgettünk, és amikor ott beszélgettünk, egy jó hangulatú együttlét volt, egyszer csak az anyuka azt mondta a fiának, Milánnak hívták, hogy kisfiam, Attila bácsék biztos örülnének, hogyha játszanál neki gitárral, mert olyan szépen gitározol. De a fiú kamasz volt, 15 éves, eszébe nem jutott gitározni nekünk, és mondta, de hogy játszok én, nem tudok, nem jó játszok. És elkezdődött az, ami annyira ismerős, a könyörgés, a nyökörgés, a visszavágás, a nem akarom, hagyjál békén, stb. A szülők erőltették, a gyerek annál inkább nem akart játszani, és az egész így ment, és ez a jó hangulat, ami volt, az elkezdett eltűnni. Mi magunk is Zsuzsámmal minden legkedvesebb hangunkat összeszedtük, és azt mondtuk, hogy hát Milán, olyan úgy örülnénk, ha játszanál nekünk a gitárral. De ő nem játszott. Csak azért sem. És ez a jó kis légkör, ami volt, szépen elpárologott. Egy bizonyos feszültség lett urrá az együttléten. Hát én nagyon fohászkodtam magamból, hogy mit lehetne csinálni, és akkor a Jóisten segített. Pár perc múlva eszembe jutott valamit, és amikor már úgy másfelé terülődött a szó, akkor szóltam a Milánnak, Milán, gyere egy pillanatra, és elmentem vele egy másik helyiségbe, nem szeretnék neked valamit elmondani. Egy titkot szeretnék neked elárulni. Most megfigyeltem, ami történt itt a családban, ennél a gitározás ügynél. Ez annyira megszokott és általános dolog, amit most csináltál, hogy ebben semmi különös nincsen. Így működnek a fiatalok. Ilyen gyerekeket tanítok, pont ugyanígy viselkednek, mint te. Te egy abszolút tömeg viselkedést produkáltál, de te többre vagy képes. Te másképp is tudnál viselkedni. De csak akkor mondom ezt el neked, hogyha megfogadod nekem, hogy nem árulod el senkinek a titkot. Mert ez egy titok. Ez egy titok, amit most el fogok mondani. És szinte senki nem ismeri. De ha akarod, elmondom. Hát nagyon furdalta az oldalát, hát mondjam, de jó, akkor megfogadja. Hát mondom, figyelj ide, hogyha tőled kérnek valamit szüleid, barátaid, vagy akármi, akkor ne azt mondd, hogy nem akarom, nincs kedvem, hagyjatok békén, hanem helyette húzd ki magad, nézz a másik szemébe, és energiával, határozottan mond, örömmel, és fúss, pattanj, és csináld meg. És nézd meg, hogy hogy fognak utána viselkedni az emberek. Hát, ő még ilyet nem hallott. Mi ebben a jó? Hát mondom, próbáld ki, és meglátod. Azt mondta, jó. De mondom, akkor mondom el, csak ha kipróbálod. Hát, jó, jön a, no, vigyázz, jön a próba. Jön a próba. Eltelt egy 5-10 perc, visszamentünk, folytatott a beszélgetés. Egyszer csak az anyukája a Milánnak azt mondja, jaj, Milán, elfogyott az üdítő Attila bácséknál, nem hoznál a konyhából? De igen, felpattant, futás, örömmel, kifutott, visszafutott, visszatett. A szülei csak néztek, még ilyet nem láttak. Lemerevettek, ledöbbentek, körbenéztek. Mi történt veled? De ő nem mondta el. Jött a következő kérdés, olyan öntudatlan, éppen csak megérintették, hogy valamit kérnek tőle. Futott, igen, örömmel, futás, ki vissza, és hozta. Hát, már mindenki ámuldozott, mi történt itt, meg már mosolyogtunk is, és akkor jött az én próbám, és mondtam, hogy te Milán, nem játszanál nekünk gitárra egy kis darabot? De igen, örömmel, hozta a gitárt, és játszott nekünk egy darabot. Hát ez nem következik az emberből, ez titok számára, a gyerek számára, és félre kellett vonnom, gondolkodtatnom kellett, és egy új szokást kialakítani benne, és képzeljétek el, ez olyan szokásra alakult, hogy még évek múlva is azt írták, eltelt azóta már 10 év, és most épp gyerekeknek, mert minden héten írok gyereknek ilyen üzenetet, leírtam ezt a történetet, felhívtam őt, és engedélyt kértem, hogy megnevezhetem a nevét, és leírhatom-e a történetet. Azt mondta, igen, és milyen jó, hogy felhívtam, mert megint felleveled, hogy otthon már náluk szokássá vált, hogy örömmel, hogyha valamit kér a másik, akkor ezt mondják, és örömmel megteszik. Azóta már több száz gyerek kapta ezt az üzenetet, és nagyon sok érdekes visszajelzés jött. Tehát azt szerettem volna ezzel mondani, hogy igen, kialakítható új szokás, új gondolatrendszer, új látásmód. Egészen különleges helyzetekben is megtapasztalható ez, és az ember még azt a nehézséget és nyomorúságot, vagy épp betegséget, amiről ugye délelőtt beszéltem Pál apostol kapcsán, elhordozhatja az ember, ami különben emberileg szinte elhordozhatatlan. Ezért mondta ugye Pál apostol, hogy az a betegség, ami neki volt, egy szembetegsége, az hiába imádkozott érte Istenhez, ő azt válaszolta, hogy elég néked az én kegyelmem, az én erőm, a te erőtlenséged által végeztetik el. És Pál apostol megértette, így mondta, hogy a kijelentések nagysága, amiket kaptam, el ne bizakodjam, amiatt el ne bizakodjam, ezért adatott az én testembe tövis. Tehát ő megértette, hogy Isten megengedte ezt a nehézséget az életében, hogy valamiért őt, hogy úgy mondjam, a természetét kordába tartsa, és a jó irányba tartsa, és ez épp a betegség volt. De nagyon sok olyan eset van a Bibliában, hogyha valakinél a betegség elvégezte a jellemformáló hatást és erőt, emlékezzünk, mondtam azt is, Jób könyve 33. fejezete írja, akkor Isten elveszi a betegséget, és helyette a lélek gyógyulása is beáll. Ez hatalmas dolog ez. Erre egy kiváló példát olvastam a Dino Buzzati, aki meg akar gyógyulni című novellájában. Rendkívül szemléletesen írja le a szerző, hogy egy leprás emberről van szó, egy fiatal emberről, aki herceg volt, királyfia, gazdag, udvarhölgyekkel, lovakkal, kocsikkal és csodálatos palotákkal, és leprás lett. Bekerült a lepratelepre, Mizeridonnak hívták, de ő annyira ki akart onnan szabadulni, annyira szeretett volna meggyógyulni, hogy elkezdett imádkozni, de nem akárhogyan, éjjel-nappal, folyamatosan, napokon, heteken, hónapokon, éveken keresztül csak imádkozott, imádkozott és imádkozott, és könyörgött, hogy gyógyuljon meg. Az egész telep csak álmodozott, ők még ilyet nem láttak, hogy ennyire akar egy ember gyógyulni, hogy meggyógyuljon, és csak imádkozott, és akkor így írja a szerző, az ég sem tudott neki ellenállni. Míg az ég sem tudott neki ellenállni. Meggyógyult. És amikor hívták a orvost, hogy megvizsgálja, hogy ki mehet-e a lepratelepről, akkor képzeljétek el, megvizsgálták tetőtől talpig, mindenhol gyógyult volt, csak a kis lábujjának a belső felén volt egy gombostúl fűny, fenny nagyságú kis lepra volt még. És nem mehetett ki. Azt hittem már abba hagyta a könyörgést, a erőfeszítést, újra neki állt. Hónapokon keresztül, vagy fél éven keresztül imádkozott újra, míg végül eltűnt az utolsó kis leprafolt is. És megnyílt a kapu, és a telep pátriárkája Giuseppe vezette ki, ha jól emlékszem, a telep pátriárkája Mezeridont a kapun, és kinyílt a kapu, és hirtelen a nagy vágyakozása, ami volt, hogy ő most visszatér, udvarhölgyek, és gazdagság, és siker, és stb. Stb. De megtorpant hirtelen az ajtóban, és zavarba esett. És kérdezte a telep pátriárkája, mit látsz, mond? És azt mondta, hogy ahol ezelőtt csillogó palotákat láttál, ott most romhalmazokat és szeméttelepet látsz? Igen. És akkor így elmondta, hogy pont mindennek az ellentétét látja. És hirtelen megértett valamit vele az Isten, hogy neki nem szabad elmenni innen. Neki ott kell maradni. Kitaláljátok, hogy miért? Mert neki az ég se tudott ellenállni, de Isten többet adott neki, mint amit ő kért. Mert mit adott neki? Megértette vele, hogy ő van annak az ismeretnek, gondolkodásmódnak, hitnek a birtokában, aminek a segítségével a leprásokért munkálkodhat. És megtaníthatja őket arra, hogy hogyan lehet gyógyulni. És becsukták az ajtót, és Mezeridon ott maradt. Önként. Mert megtért. Most már nem az volt a cél, hogy élvezze az életet, hanem az volt a cél, hogy másokat szolgáljon. De ezt csak azért mondom, hogy amikor valamikor szeretnénk isteni gondolkodásmódra elváltozni, akkor nem mindig olyan egyszerű a dolog, mert lehet, hogy nagyobb áldást kapunk, mint amit kértünk. Mert Isten kegyelmes, és többet ad, mint amit mi kérünk, és nagyon nagy ajándékok várnak reánk, de persze ez most egy jelképes történet volt, de Isten nem azért ad nekünk ajándékokat, hogy önmagunk kényére, kedvére, önzésére éljük az életet, hanem azért, hogy embertársainkat szolgáljuk. Hát nagyon sok mindent még így felírtam, gondoltam, hogy elmondok, de hát persze nem lehet mindent elmondani egy előadásban, de még talán arra gondoltam, hogy egy kis filmmel még illusztrálnám azt, amikor egy ember annyira átváltozik a gondolkodásmódja következtében, hogy az emberileg nézve teljesen reménytelen, értelmetlen életét értelmesnek láthatja, hitben élhet általa, és még másoknak is szolgálhat általa. Talán többen is ismeritek ezt a fiatalembert, akiről szól ez a pár perces kis film. Hívő szülei voltak ennek a fiatalembernek. Feltette nekik a nagy kérdéseket, és a Jóisten kegyelméből megtért, és ilyen ember lett. Milliók és milliárdok nézik, és tanulnak általa. Gondolkodásmód változása, hihetetlen, nem? Hatalmas dolgokat végezhet el bennünk a Jóisten. Mindannyiunknak van kezünk és lábunk, akik itt voltunk, fel tudtunk menni a hegyre. Ő nem tudna felmenni a hegyre. De mégis valami történt benne, ami valami olyasmi, ami zavarba ejtő. Valami zavarba ejtő, és így van ez azzal, amikor az ember az elveszett gondolkodás művészetét visszanyeri, hogy hálás tud újra lenni, tud értéket látni az életben, a másik emberben, nem akar mindenáron valakit megváltoztatni, hanem önmagán munkálkodik, és hitet gyakorolni, hogy elvegye Istentől azt az erőt és hatalmat és szeretetet, amit ez az ember megérzett, megtapasztalt, és tudja adni. Ti is képesek vagytok rá. Szívem mélyéből kívánom, hogy a Jóisten végezze el mindannyiunk életében személy szerint azt a változást, amit csak ő tud elvégezni, de nekünk kell választanunk, és gondolkodni helyes irányban, aminek a legjobb forrása ez a csodálatos könyv, amiből tanult ő is, meg mindannyian, akik az élet törvényeit akarjuk megismerni. Hát köszönöm szépen a figyelmeteket, türelmeteket.